megtartom a hibát, csak meghallgatná engem. Megadom a pénzt a mezőjét, vegyek. Halottan pedig temesd el Abraham Efronnak az ezüstöt, maradt a mezeje, mely Mahpélában azok előtt, akik bemennek az ő városának.
Igen, hát nem tudom, mennyire volt követhető, de összefoglalnám akkor, hogy... Hogy?
Nem, mert úgy van, hogy szó szerint van.
Hát igen, nagyon közel van. Itt ugye a helység nevek meg a csoportok nevei azok talán még jobban bezavaróak. Tehát itt tisztázzuk, hogy mi történt. Ugye Sára, addig tiszta, hogy Sára élt 127 évet, meghalt Kiriát Árbában, ami nem más, mint Hebron. És erre a Kiriát Árba meg Hebron, erről tudni kell egy-két adat, hogy a Hebron az magának a városnak a neve a mai napig is. Ugyanez a Kiriát Árbát is lehet hallani, még a mai városnak a nevénél is. Mit jelent az, hogy Kiriát Árba? A négyek telepe, vagy a négyek települése. Miért négyek? És erre az a válasz, hogy itt négy végül, tehát már a történet befejeződésénél, a hosszú történet befejeződésénél négy pár lett eltemetve. Ugye a hagyomány szerint itt ebben a barlangban, amit a mai napig is tudunk, hogy hol van, van eltemetve Ádám és Éva, Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, és Jákob és Lea. Ugye Ráchel az útközben lett eltemetve, tehát ő nem volt, de ez a négy pár, ez itt van eltemetve, és ezt jelenti, hogy Kiriát Árba. Tehát a Kiriát Árba, amikor Mózes ezt leírta, akkor már úgy is hívták ezt a helyet, hogy Kiriát vagy Kiriász Árba, mert akkor már mind a négyen ott voltak eltemetve. De annak idején, amikor a történet történt, akkor ez Hebron volt. Ezért mondja azt, hogy és meghalt Sára Kiriász Árbában, tehát az, amit ma úgy hívunk, hogy Kiriász Árba, írja Mózes 1000 évvel az esemény után, nem is 400 évvel az esemény után, az nem más, mint Hebron, amit annak idején már úgy hívtak, hogy Hebron. Tehát ez Kiriász Árba, most azt tudni kell, hogy ez a helység, ezt tudjuk, hogy hol van. Ez a mai napig is ugye egy szent hely zsidók számára, és hát a muszlimok számára is, és ebből ugye vannak mindig konfliktusok. Nem tudom, hogy jártunk-e ott, esetleg volt, aki voltatok ott Hebronban? Nem? Nem voltál ott? Azt tudni kell, voltál, hogy ugye ez gyakorlatilag rá van építve egy ilyen erődítmény, ilyen zsinagóga féle, aminek az egyik oldal egy zsinagóga, a másik nézze meg, hát egy ilyen meccsetszerűség. És ott, ahogy bementek, ott gyakorlatilag vannak ilyen kis kripták, vagy nem tudom, hogy nevezzük őket, egy kis szobák, ami jövő, hogy ez Jákob és Lea szobája, ez Ábrahám és Sára szobája, és akkor ott vannak egy olyan, mint hogy úgy lenne, mint egy sírhely. Természetesen azok nem maguk a sírhelyek, tehát mindenki tudja, hogy az, amiben ott bemész, az nem maga a barlang. Ez a barlangra van ráépítve. Maga a barlang, hogy ez hogy néz ki, ez egy elég érdekes kérdés, mert elég régen járt valaki ott ebben a barlangban, nem is nagyon lehet oda lejutni. Van mindenféle rémtörténet, meg hogy ez lement, vagy az le akart menni, és nem jött össze, nem sikerült. De minden esetre a hagyomány szerint itt van ez a helység, amiről mi beszélünk. És arról van szó, hogy most Ábrahám, aki ugye alig egy pár éve, mondjuk egy olyan, hát mikor, most már lassan több mint 30 év, hogy elhagyta a szülőföldjét, és eljött erre a Szentföldre, azt mondja, hogy hát én idegen vagyok itt, semmi nincs itt, mert itt minden öröklődés alapján adatik tovább, tehát én végül is egy vendég vagyok, egy megtűrt vendég vagyok, én szeretnék most venni itt egy földarabot, nem másért, mint hogy eltemessem a feleségemet. Tehát ugye az a történet, hogy Isten azért küldte Ábrahámot erre a földre, mert azt mondta, hogy ez majd a te leszármazottaidnak a földje lesz. De egyenlőre Ábrahám még egy megtűrt valaki itt. Semmilyen nincsen, semmilyen valódi részecsedése a földben nincsen. És most szeretne venni egy részt, és kiszemeli magának ezt a Mahpéla barlangot, nyilván azért, mert tudja, hogy itt van eltemetve Ádám és Éva, és ezért ez egy olyan szent hely, ami illő arra, hogy a saját feleségét is, és majd később őt is, és aztán a leszármazottait ide temessék. De ez a földrész, ez Hész fiaihoz tartozik, a Hész fiai, az másod ugye a hittiták, hozzájuk tartozik, És amikor Ábrám azt mondja nekik, hogy hát adjátok ezt el nekem, akkor olyan udvariasak, hogy azt mondják, hát nem kell eladni, hát tessék, csak temesd el, tiéd a föld pénz nélkül. De Ábrám tudja azt, hogy ez nem ilyen egyszerű, és jobb megvenni jó pénzen, mint elfogadni ajándékban, mert az ajándék az sosem olyan biztos, az mindig egy kételyes dolog. És azt mondja, hogy nem, és akkor arról szól a vita egy ideig, hogy Efron és Ábrám között, hogy most Ábrám megvegye ezt pénzért, vagy ajándékba fogadja el. És végül megveszi pénzért. És ez az első zsidó birtok ezzel a Szentföldben. Azt jelenti, hogy itt ez nem csak azért érdekes, ez a kis beszélgetés. Nézzük meg egy kicsit jobban a beszélgetést. Ugye azt mondja, hogy tehát ott tart, hogy azt mondja, hogy és szólt hozzájuk mondván a 8. mondat. Ha úgy akarjátok, hogy eltemessem halottamat magam előtt, akkor hallgassatok meg, és könyörögjetek értem Efronnál, tehát annál a földes úrnál, aki ez az egész földrész, hogy adja nekem Machpela barlangját. Szeretném megvenni. És erre ugye 11-es mondatban lejjebb, hogyha megnéztek, azt mondja, hogy nem uram, hallgass meg engem, a mezőt neked adtam, és a barlangot, mert benne van, neked adtam, a népem fiai szeme előtt, nem kell érte fizetned. És akkor Ábrám visszafeles, és azt mondja, de jó lenne, hogyha ha ezért fizethetnék. És akkor mit mond erre a 15-ös mondatban ez a földes úr? Hát tudod mit? Mi az 400 sékel? Legyen! Füzess érte 400 sékelt. És erre a kommentár azt mondja, nézd csak meg, hogy milyen nagyszájúak ezek a hititák. Ugye semmi, amit a nagy lelkűségük az egy pillanatig tart. Az előbb azt mondta, hogy odaadom ingyen, és amikor Ábrám azt mondja, de szeretné megvenni, akkor mond egy olyan busás összeget, hogy hát 400, és még azt is hozzáteszi, hogy mi az köztünk, hát köztünk mi az a 400 séket, fizess ki azt a 400 séket. Ez a kifejezés különben, amit megjelenik, hogy ben hao beni mahi, hogy köztel és köztel mi az, ez egy ilyen a mai nyelven is használt szöveg. Amikor mondasz egy árat, és azt mondod rá, hogy hát mi ez köztünk, ez semmi, nyugodtan, kifizetheted, nem olyan nagy ár ez. És ezt csinálja ő is, és Ábrám végül megveszi a földet. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert eddig semmi nem valósult meg, még egy egészen picatnyit sem abból, amit Isten ígért Ábrahámnak. És itt van az első dolog, amiben a szószoros értelmében ebből az ígéret földjéből valami mégis Ábrahámé lesz. Most Ábrahámnak ugye ez az adásvétel azért is lényeges, hogy nagyon érdekes dolog. Ugye ilyen adásvételről ez egy szóló történet nem nagyon van a Bibliában. Tehát az, hogy két ember vitatkozik, és aztán azt hogy oldják meg hogy fizetik ki, meg mit csinálnak, ilyen nem nagyon van a Bibliában. A Bibliában olyan szövegek vannak, hogy Isten azt mondta, meg ezt mondta, hogy két ember így üzletel, ilyen feljegyzés nincsen. Ami azért lényeges, mert ha szeretnénk tudni, hogy a Biblia szerint hogy kell üzletelni, akkor itt megtaláljuk. És ezért a Talmudban a bölcsek nem egyszer, amikor valamilyen fajta birtokba vételről van szó, akkor utalnak erre a történetre, a Machpela barlang történetre. Nagyon érdekes például, hogy milyen részleteket. Például végső soron azt, hogy pénzzel, tehát pénzértékű tárgyal feleségül lehet valakit venni, azt innen tanulja ki a Talmud, következteti ki a Talmud. Ugye amikor azt mondom, hogy pénzzel, ugye ma is használatos eljegyzési mód, vagy házassági mód az, hogy adok egy gyűrűt a leendőbelimnek. Ez onnan származik, hogy a Talmud meghatározza, hogy az egyik módja az eljegyzésnek az az, hogy adsz egy pénzt, vagy pénzértékű tárgyat a mennyasszonynak, és azzal az örömmel, amit te szerzel neki ezáltal lesz ő a te feleséged. És ezt, hogy most nem fog a részletekbe bemenni, de ezt a fajta módját a házasságnak, az a Talmud ebből a történet, többek között ebből a történetből következteti ki. Mert pénzről, meg adásvételről a Bibliában nem sok történet van. Pláne nem Mózes öt könyvében.
Az idők során mondtad, hogy a sékel, 400 sékel az
nagy pénz, igen.
Az hol derült? Aranyhoz vagy?
De. De hogyne? Az aranyhoz volt viszonyítva. Most nem tudok neked pontos összegeket mondani, de az, hogy ebben nem vagyok jó, de az, hogy melyik pénzdarab mennyi, milyen értékű volt, azt nagyon jól tudjuk. Ugye ebben a ominózus fogságban is, az egy mindig egy visszatérő téma, hogy nem tudja kiszámítani, hogy melyik pénz, az mivel osztató. Ez nagyon bonyolult volt ez a rendszer, mert én sem tudtam megjegyezni, hiába a Talmudban erről sok kérdés, de ha érdekel, akkor van itt egy sámueli mája? Sőt, még lehet, hogy a közben igazod ezt, miközben keresem sámueli máját.
Nem itt van, hogy sétjel ezüstért.
Ugye az, hogy milyen súlya volt annak az ezüstnek, az nem mindegy, hogy ez egy fél kilós ezüstpénz, vagy egy... És pontosan meg van határozva, hogy egy sékel az hány ilyen pénz, és olyan pénz, és olyan pénz. És olyan pénz, amiből ki lehet számítani, hogy ez mennyi, milyen ezüst értékű. Nagy összeg volt, és hogy egy sékelnek mennyi az. Hát, hogy például, csak egy például, ugye egy évi adója a szentélyhez, a köz áldozatokra egy zsidónak, az egy fél sékel volt. Most ezt szorozd be 800-zal. Tehát az nem lehetett egy kis összeg.
Annak is semmi. Abból, amit ki kell.
Hát visszatérve, akkor itt azért volt lényeges ez a történet, ugye azért lényeges a számunkra ez a történet, mert ez az első zsidó föld, és mindig azt szokták fölhozni, hogy hát erről a földdarabból nem lehet vita, hogy ki ezt tartozik, mert ezt pénzzel vették meg. Ugye a probléma az, hogy nem csak a mi nagyszülőnk volt Ábrahám, hanem a ismáliták nagyszülei. Ez van egy részletkérdés, de visszatérve Ábrahám szempontjából ez egy fontos pont, és nyilván ezért sem akart ajándékba ezt elfogadni, mert itt egy valódi birtokot akart, egy biztos birtokot akart szerezni ebből a földből, mint egy jelképes kezdete annak a birtokba vételnek, amit majd a leszármazottak fognak tenni.
És hát szintén tudták, nyertitáknak, hogy ezzel elkezdődött a bálhív.
Hát de még egy pár száz évvel eltartott, mire az kifejlődött, de így távlatokban nézve valóban, akkor kezdődhetett el egy ilyen. Most egy érdekes dolog, hogy azt mondja a hármas mondatban, ha megnézitek, akkor azt mondja, hogy és fölkelt Ábrahám az ő halottja mellől. És akkor ebből a mondatból nagyon sok mindent, vagy erre a mondatban nagyon sok mindent visszavezetnek. Ugye még egy dolog, ami... Tessék?
Az a süve.
Így van, nagyon jó, amit mondasz. Hát, hogy a halott melletti ülés, a sive, vagy a sivét ülés, azt ide vezetik vissza többek közt. Több olyan dolog van, ami ide tartozik, hiszen abból a szempontból is lényeges az a szöveg, hogy nem csak az első adásvétel, hanem az első gyász. Leírt gyász is itt van a Bibliában, és ebből sincs túl sok a Bibliában. Tehát, hogy hogyan kell gyászolni, vagy hogyan kell viselkedni, amikor valakinek egy halottja van. Az, hogy fölkelt Ábrahám a halottja mellől, az arra a következtetésre visz mindünket, hogy nyilván ő különben nem járt kelt ugye. Tehát akkor kelt föl a halottja mellől, amikor valami a temetéssel kapcsolatos konkrét dolgot kellett elintézni. De amúgy ott a halott mellett maradt. És amúgy a zsidó gyásznak is ez a lényege. Tehát az, hogy sivét ülünk, és így nagyon koncentráltan a gyásszal foglalkozunk 7 napig, ami ugye amúgy ma a temetés után kezdődik. Ennek az a lényege, hogy kivenni magunkból ezt az élményt, valahogy földolgozni magunkból így koncentráltan ezt az élményt. Mert különben, ha mondjuk másnap már elmegyünk dolgozni, vagy ha már másnap más dolgokkal foglalkozunk, akkor ez végig bennünk marad, és lehet, hogy éveken keresztül nem dolgozzuk ezt föl. Tehát a zsidóság azt mondja, hogy ezért vannak bizonyos lépcsőfokok, de minden esetre első nekifutásként mindenképp egy jó pár napig nagyon koncentráltan a halállal és a halálesettel és az illető közvetlen rokonnak a hiányával kell, hogy foglalkozunk, és ezért mindenféle olyan jellel is jelezünk ezt magunknak folyamatosan, hogy nem ülünk székre, hogy nem borotválkozunk, hogy nem vágjuk a hajunkat, hogy nem eszünk húst, hogy nem járunk buliba, hogy letakarjuk a tükröket, hogy még az imára sem megyünk ki otthonról, hanem a közösség jön a minnyen hozzánk. Aminek mind az a lényege, hogy most foglalkozunk csak ezzel, és ne próbáljunk úgy csinálni, mintha az élet menne tovább, mert igenis nem megy tovább, igenis hiányzik az a valaki. és ezt mindenképp fel kell dolgoznunk. Ugye az, amikor mondjuk egy temetést eltolnak hetekig, mondjuk a mai a világi életben valaki meghal februárban és március végén temetik el, ez azt jelenti, hogy azt az élményt, amit a haláleset okozott, és amit igazából mondjuk a temetéssel lehet jól elkezdeni egyáltalán feldolgozni, azt megélem egyszer a halálesetnél, aztán folyamatosan abban a másfél hónapban megélem, mert közben járok dolgozni, de nem tud, még nincs vége a halálnak, tehát még nem temettem le, nem zártam le az ügyet. Aztán megélem a temetésnél, és mert a temetés után megint folytatom az életemet, mintha semmi sem történt volna, ezért megint egy jó hosszú ideig megélem azt, mert nincs alkalmam földolgozni. Igenis kell idő arra, hogy ezt egy ilyen dolgot az ember földolgozzon. És Ábrahámnál látjuk, hogy ő a halottja mellett volt, és csak egy olyan dologban állt fel a halott mellett, ami közvetlenül a temetéssel kapcsolatos. Mert itt két fogalom van, és ezt sokan nem ismerik. A zsidó gyászban van két fogalom. Az egyiket úgy hívják, hogy ovel, azt ugye inkább ismerjük, tehát maga a gyászoló. A másik fogalom az onén. Az onén az a temetés előtti időszak. Tehát azt kell tudni, hogy két időszak van. A halált követő időszak a temetésig, aminek minél hamarabb meg kell történnie, ha lehet még a halál napján. Igen, ha lehet, akkor
vagy még a három napon belül.
Vagy mindenképp, tehát mindenképp, amint csak lehet. Régi vitám az a kozmonautai temetővel, hogy nem lehet azt csinálni, hogy valaki meghalja, hogy majd jövő vasárnap beiktatjuk. Hát a zsidó temetésnek épp az a lényege, hogy ha lehet, akkor még aznap el kell temetni. De van ez az időszak, és van a temetés utáni időszak, ami maga a gyász. A temetésig nem gyászolunk, de van egy nagyon érdekes törvény, és ez is megint csak itt Ábrahám esetéből, a temetésig a Mise Mészői Mutalefanov, az, aki előtt a halottja van, tehát aki még látja a halottját, az bohul, az meg van zavarodva, az nem tud normálisan funkcionálni, és ezért ebben az időszakban föl van mentve minden tevőleges parancsolat arról. Mi azt jelenti, hogy nem kell imádkoznia, nem kell filmt raknia, semmit nem kell csinálnia, egy dologgal kell foglalkoznia, a temetést kell intézni. Tehát a tórának ez a fele, ami a tevőleges parancsok, az megszűnik erre az időszakra. És megint csak Ábrahámnál látjuk, hogy ő is így viselt ezt a dolgot. Tehát ez így összefoglalva Ábrahám a Sára temetésének a története, ami nagyon érdekes különben, hogyha megnézitek a főcímet, akkor ugye az a főcím, Mózes első könyve, Bernstein Béla folytatása, és alatta azon írva, hogy Hájé Szará, ami ennek a szakasznak, tehát a heti szakasznak a neve. Most ez azt jelenti, hogy Sára élete. Nagyon érdekes, mert Sárának a haláláról van itt szó. Csak mivel az első szó, mi az első pár szava a szakasznak, és volt Sárának élete. Ugye? És ugye az a bevett szokás, hogy a heti szakasz neve az első pár szóból van kivéve. Ezért itt az első olyan, az és az nem egy olyan, amire el lehet nevezni egy heti szakasz, hogy és. Meg már van is egy másik és. Aztán volt, az megint csak nem. Akkor Sárának élete. De hát ez elég abszurd, hogy egy szakaszt, nyilván ez az első két szó, de nem lehet teljesen elkülöníteni a címét valaminek a tartalmától. A tartalmat, hogy elkevettünk valakit, és már még szinte gúnyosnak tűnik, hogy úgy nevezzük el a szakaszt, hogy azt mondjuk, hogy Sárának az élete. És van egy nagyon szép magyarázat, hogy, és ezt majd szerintem a jövő alkalomra marad, hogy lehet, hogy ez az első rész a temetésről szól, de a következő részek, amiket most már nincs időm felolvasni, az arról szól, hogy hogyan házasítja ki Ábrahám Izsákot, ami kifejezetten, és erről szól a szakasz 80%-a, ami kifejezetten igenis Sára élete, mert nem attól él valaki, hogy él, hanem attól él valaki, hogy az az életvitel, amit ő képvisel, az tovább van vive. Ugye a Talmud azt mondja, hogy Jákob halála után, hogy azt mondja, hogy Jákob nem halt meg. Miért nem halt meg? Hát láttuk, hogy meghalt. Azért, mert Mázáró Behaim, Mefú Behaim, ha a leszármazottai életben vannak, akkor ő is életben van. Ha látjuk azt, hogy ők folytatják azt az utat, és Jákobnál tudjuk, hogy minden gyermeke folytatta azt az utat, amit ő elkezdett, akkor igazából akkor teljesül ki az élete. az életnek nincs vége, annak van folytatása a gyerekekben, pláne, hogyha azok azt az utat folytatják, amit én elkezdtem. Most itt a folytatás, az konkrétan ebben a szakaszban indul el, hiszen Izsák itt házasodik, és kezdődhet el az ő kis történetének a kezdete, majd a következő részekben, amit legközelebb fogunk felolvasni, nagyon érdekes különben, mert ebben a szempontból is elsődleges, vagy különleges ez a rész, részletesen le van írva az első esküvő. Vagy hát nem is esküvő, de párszerzés, az első matchmaking, siduch, legalábbis abban a stílusban, ami annak idején volt, hogy Ábrám elküldi Eliézert, a szolgálat, hogy szerezzen valakit a családból, és azt hozza ide Izsáknak, de ezt akkor ez már alaposabb legyünk, ezt már a jövő alkalomra. És éppen ezért ez ugye Sára élete, mert Sára élete attól élet, azt hangsúlyozza ezzel ki ez az elnevezés, hogy nem attól élet valami, hogy megszülettünk, és aztán meghalunk, és a köztelevő időszak, hanem az, amit hoztunk erre a világra, és ami örökké itt marad. Igen, tehát.
Én nekem éppen ezek hiányoznak az életemből, amikor itt van a megszakadt zsidóság, szóval ez az, hiába az ember visszakeresi, még föléleszi, meg minden, de a gyerekkor az a gyerekkor. Tehát például mire kerülni, ha széken nem ülhetünk a halott, vagy a gyászba?
Hogy?
Samlira. Igen, ezeket könyvekben nem lehet, ezt mondom nekem a múltkor, ezt a spirál, nem tudja a könyvből.
Azok egy ilyen kérdés, ki jön belőle, hát Sámla Mirá, hát nem megpermészítesz a dolgokat. De hát ez nem természetes, hogy a